pegere mára, de sára, de sára, a pegere mára, nincs az eső, a pegere mára, de sára, minden gond. A pegere mára, de sára, de sára, a pegere mára, nincs az eső, a pegere mára, de sára, minden gond. Jézus, se benned bízom, Jézus, bizalmat kísért, Jézus, veled táncolok örökké. Jézus, se benned bízom, Jézus, bizalmat kísért, Jézus, veled táncolok örökké.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal, hálaadással, magasztalással és dicsérettel lépünk be a te tróntermedbe, és mindezt a Szentvér tisztító erejének köszönhetjük, a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy az Úr Jézus bennünk lakozik, köszönjük, hogy Szent Szellemmel teljesek lehetünk, és birtokolhatjuk a természet feletti erőt. Kiárasztjuk ezt a dicsőséget a környezetünkre, a helyzeteinkre, és természetesen ez alatt mindazokat értjük, akiket a szívünk táblányán hordozunk. Kiárasztjuk, hogy nagy gyorsasággal és nagy erővel jöjjenek a változások, az áttörések, a szabadulások, a megoldások. Szólítjuk a trónteremből a legtökéletesebb megoldásokat minden életre és minden helyzetre. Megáldjuk Jézus nevében a gyülekezet minden tagját, hozzátartozóját és szeretteit. Megáldjuk a vezetőinket, egyházi vezetőinket, politikai vezetőinket. Megáldjuk Izraelt, és így áldást fogunk mi is örökölni. Köszönjük, atyám, a mai alkalmat. Hálát adunk, hogy egybe jöhettünk, atyám, a te szent fiad nevében. És köszönjük, atyám, hogy birtokolhatjuk az isteni fajta hitet. És hálát adunk, hogy a Szent Szellem rajtunk keresztül megnyilvánulhat az ajándékaival. Köszönjük, atyám, a jelenlétedet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk. És hálát adunk a gyülekezet angyaláért. Köszönjük a szolgáló angyalokat, akiket mellénk rendeltél. És a Zsoltár 91 védelmét árasztjuk ki mindannyiunk felett. És a Zsoltár 89 védelmét pedig a felkentek felett. Tied minden dicsőség, atyám, mindörökön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy ne félj, csak higgy. Szeretettel köszöntünk benneteket. Pesten megjelent a Pesti Újság. A hétvégén elkészült a ságvári is. Viszont az Úr azt mutatta, hogy mondjam el nektek, hogy teljesen más a célközönség a pesti újságnál, és más a célközönség a ságvári újságnál. A pesti újság az, amiben rengeteg gyógyulásos bizonyság van, és elsősorban ez való a kórházba. A ságvári újság tanításokat tartalmaz, és ha valaki nincs újjászületve, az semmiképpen nem érti. Ha újjá van születve, vagy át közöttünk, de kimaradt, ő már érti. Tehát ezt szeretném, ha látnátok, hogy teljesen másnak szól az egyik és a másik újság. Következő képpen jártam szombaton. Egy pár sor maradt a negyedik oldalon, üresen, a többi elkészült. És megálltam. Az okos doboz az forgott, hogy honnan lehetne kicsipni még valamilyen kis üzenetet, de ez csak ugye testi megnyilvánulás lett volna. Abba hagytam. Bementünk Földvárra, hazajöttem, felhívtam egyik testvérünket, és azt mondja, hogy kapott egy igét pénteken. Ez a Kolosse 4.17 egyébként. Olvassuk is el, hogy tudjátok, hogy miről van szó, de egyébként benne lesz az újságban. Ez annyira megérintett, hogy miután a telefonbeszélgetést befejeztem, a Szent Szellem arra indított, hogy vegyem elő Hegennek a Szolgálati Ajándékok című könyvét, és abban megmutatta, hogy melyek azok a gondolatok, amit a hiányzó helyre be kell tennem. Tehát a Kolosse 4.17.
És mondjátok meg Arkipusznak, vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsd.
Amen. Aki kapta az igét, igazából nem érezte magára vonatkozóan, de hála az Úrnak, hogy eljutott hozzám, és én tudom, hogy kinek szól, és tudom, hogy az újságba ezt bele kellett tennem. Hogyha kaptok egy igét, nem biztos, hogy kimondottan nektek szól. Tehát kérdezzétek meg az Urat, hogy ez most kinek szól. Mert érzi az ember, hogy az ott kiugrik, és tényleg a szívemhez szól, vagy van egy szép ige, mint ez is, de ez nem nekem szól. Kérdezzétek meg az Urat, hogy ez kinek szól. Mert sok esetben, tehát rajtunk keresztül valakinek szól. Úgyhogy itt most felolvastuk, ha valakinek szól, akkor most elhangzott, és így eljut a címzethez, ahol a Szent Szellem akarja küldeni. Mostanában ugye a Szent Szellem ajándékairól tanítunk, és tudjátok azt, hogy nem célszerű a Szent Szellemnek a mozdulásait akadályozni. Az előző vasárnapi tanításban nekem kiugrott egy-két dolog. Jézus példája a szamáriai asszonnyal. Kutnál találkozik vele, és mondja, hogy hozza ide a férjét. És azt mondja, hogy nincs férjem. Figyeljétek meg, ő egy részigazságot közöl csak Jézussal. Részigazságot. Mert előző tanításban is benne volt, és mi is foglalkoztunk ezzel az igével, ezzel a történettel, hogy Jézus az ismeret szava által tudta, és megmondta az asszonynak, hogy öt férjed volt, akivel most élsz, az pedig nem a férjed. A lényeg az, hogy először ezt az asszonyt felemelte, mert azt mondta, hogy igazat mondtál. Igazat mondott, hogy most nincs férje. Akkor is, hogyha csak részigazság volt. Felemelte Jézus arra a helyre, ahol ő majd el tudja fogadni a kiigazítást. Mert utána megmondta, hogy öt férjed volt, és ez, akivel most élsz, ez pedig nem férjed. Tehát, hogyha az Úr valakin keresztül egy kiigazítást akar átadni valakinek, akkor először fel kell emelni őt. Hálát adni az ő életéért, a szolgálatáért, hogy érezze magát felemelve, és azon a helyen legyen, ahol utána el tudja fogadni a kiigazítást. És a szólásnak is van időzítése, mert ha a Szent Szellem megmutat valamit, lehet, hogy az esetek többségében először azért a dologért, vagy azért a személyért imádkozni kell. És hagyni kell a Szent Szellemet, hogy dolgozzon, addig várakoznunk kell. és ha a Szent Szellem kinyilatkoztatja, hogy most kell szólni, akkor kell meglépni azt. A példabeszédekben a 6.14-est olvassuk el. Itt van egy elég súlyos üzenet. Az álnokról szól. Az álnok a héberben jelenti azt, hogy fonák vagy hamis ember. De a magyar értelmét is megnéztem. Jelenti azt, hogy kétszínű, vagy pedig megtévesztő viselkedésű.
Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít. Annak okáért hirtelen eljön az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.
Ennek a két igének, a 14-es, 15-ös igének az a lényege, hogy az álnok, aki ugye kétszínű, megtévesztő viselkedésű, fonák, hamis, még a hazugság is belefér, gyors lesz a romlása. Itt olvastuk most. És ismeritek azt az igét, amelyik úgy szól, hogy szellemben és igazságban kell Istent imádnunk. Itt az igazság megint nem tűri meg ezt az álnokságot, ezt a hamisságot, a hazugságot. Tehát nem lehet úgy Istent imádni, hogy szellemben és hazugságban, hanem szellemben és igazságban. Ezt hiszem, ez egyértelmű. Folytatjuk a Szellemi Ajándékok című tanítás sorozatunkat. Az 5. rész következik, amelynek a címe a hit ajándéka. Eddig a kinyilatkoztatás ajándékaival foglalkoztunk, ma áttérünk az erőajándékok megismerésére, és ebbe a csoportba tartozik a hit ajándéka, amit más néven speciális hitnek is nevezünk, továbbá a csodatevő erők ajándékai, valamint a gyógyítások ajándékai. Tehát a hit ajándéka, a csodatevő erők munkái és a gyógyítások ajándékai. Az erő ajándékok, azok elvégeznek valamit. Mielőtt részletesen megvizsgálnánk a hit ajándékát, tekintsük át a hit működésének a 4 fajtáját. Ugyanis sokan összekeverik a hit különböző fajtáit, és nem látnak tisztán. Az első pontunk 4 hit. Előre bocsátom, hogy amit az első 3 alpontban fogunk tárgyalni, az nem azonos a hit ajándékával, ami a mai tanításnak a címe. Az alpontunk az üdvözítő hit. Ez a hit vezet egyedül üdvösségre. Efézus 2:8-ban lesz az igénk.
Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.
Amen. Amen. Tehát a hit, amely által üdvözülhetünk, az Isten ajándéka. Ez a hit az ige hallása által kerül az emberek szívébe. A szellemi újjászületéshez az elbeszedteknek a Krisztusba vetett hitüket kell megvallani. Mert azt írja a Római Levél 10. fejezet 9-es, 10-es verse, hogy a Krisztusba vetett hitünket, tehát amit hiszünk a szívünkben, azt kell kimondani a szánkkal. Hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, ezt ki kell mondani hangosan a szánkkal. Illetve mi már azt megtettük, hanem az elveszetteknek kell ezt kimondani. A kérdés az, hogy mi van azokkal, akik nem tudják a szájukkal megvallani, hogy Jézus az Úr. Nem tudják Jézust úrrá tenni az életük felett. Azok sajnos nem kerülnek be Isten országába. Azért van egy kivétel, a fogyatékosok. Kikre kell gondolni, amikor azt mondjuk, hogy nem tudják megvallani a szájukkal Jézust. Hát például, aki már nem él. De mégis imádkoznak a lelki üdvükért. Ez teljesen meddő imádság. Nem használ semmit. Mert a halott szája nem működik. Nem tud hangot kiadni. Ilyen egyszerű. Tehát mindenkinek a saját életében kell gondoskodni arról, hogy az elmúlása után hova fog kerülni. a jó helyre, vagy a rossz helyre. A másik eset pedig az, hogyha valaki nem akarja megvallani Jézust élete urának. Visszautasítja az Úr Jézust. Meg tudná tenni, mert van beszélőképessége, de nem akarja. A B pontunk az általános hit. Ezzel az általános hittel minden hívő rendelkezik. Ezért mondja a Márk 11.24 azt, amit mindjárt el fogunk olvasni.
Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.
Amen. Ez az általános hit az újjászületéskor kerül az emberek szívébe. Ezt úgy mondja a Róma 12.3, hogy a hit mértéke. A hit mértéke pedig növelhető. Tehát először olvassuk a Róma 12.3-at.
Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
Amen. Tehát itt van a hit mértéke. Mindenki megkapta. Egyformán megkapta. Az már a hívő múlik, hogy hagyja olyan piciny hitnek, hogy elkezdi fejleszteni és növelni. És a Róma 10.17 pedig rávilágít arra, hogy honnan származik a hit, illetve hogyan növelhető a hit.
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Amen. Tehát hallanunk kell a tanításokat. Akár a gyülekezeti alkalmon, akár otthon hangosan olvasod a Bibliát, vagy a könyvet, vagy hallgatod a tanításokat kapálás közben, főzés közben, mosogatás közben, mert a hit hallásból származik, nincs más forrása. Tehát a hit növelésének a módja az, hogy táplálkozunk az igével, és gyakorlatban alkalmazzuk. A Máté 4.4-re alapozzunk, és egy gyönyörű gondolatot osztok meg ezzel a verssel kapcsolatban. Máté 4.4. A Biblia nem egy ünnepi torta, hanem mindennapi eledelre szánta az Úr. Ha ünnepi eledel lenne, akkor csak minden másnap vennénk elő. Húsvét másnap, meg karácsony másnap. De a Biblia mindennapi szellemi eledelünk.
Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.
Amen. Ez a szellemi kenyér. A szellemünk ezzel lakik jól. A hústestünk a pogácsával. Meg a bablevessel. Különbséget kell tennünk az általános hit és a hit ajándéka között. Az általános hit alapján kapjuk meg a választ az imáinkra. Ez pedig még a Szent Szellem keresztség előtt is működik. És ezáltal tudja az Úr betölteni a szükségünket dicsőségesen Jézus Krisztusban. A hit ajándéka viszont csak a Szent Szellem keresztség után működik, mert ez egy szellemi ajándék, és a Szent Szellem kapcsolja be a megfelelő időben. Tehát a kettő között az a különbség, hogy az általános hit az az újjászületés után már működik, sőt az újjászületést is egy bizonyos fajta hittel tudjuk megragadni, de a hit ajándéka az pedig csak a Szent Szellem keresztség után. A C pontunk a hit gyümölcse. Zárójelbe odaírhatjátok, hogy hit hűség. Az üdvösséget követően az újjáteremtett emberi 9 szellem gyümölcsét olvassuk el most a Galata 5.22-ben.
De a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Amen. A görögben a pisztis szó jelent bizalmat, hitet, hűséget. Ezért egyes fordításokban hithűségnek is fordítják ezt a szót. A Galata 5.22-ben, amit most olvastunk, itt hűségnek fordították, De a Róma 12.3-ban, amit az előbb olvastunk, ott hitnek fordították ugyanezt a piszti szót. Tehát nyugodtan mondhatunk hithűséget a Galata 5.22-nél. Különbséget kell tenni a Szent Szellem gyümölcse és a szellemi ajándékok között. Az emberi szellem gyümölcse a hívő jellemét építi. A Szent Szellem ajándékai Isten erejét nyilvánítják ki. Tehát a kettő között különbség van. A gyümölcs a természete szerint növekszik. A kertben, a fákon növekednek a gyümölcsök. Nyár eleje van, és ilyenkor a gyümölcsök növekednek. A hit is olyan gyümölcs, ami képes növekedni. Sajnos vannak olyanok, akik tévesen értelmezik a hit ajándékát, összekeverik az általános hittel, és ebből arra következtetnek, hogy Isten nem adja oda a hitet mindenkinek. Mert a hit ajándékánál azt olvassák, hogy egyiknek adja, a másiknak nem. De ezért kell tisztán látni, hogy a hit ajándéka egy külön dolog, és az általános hit egy másik dolog. A D pontunk a hit ajándéka. 1 Korintus 12.9-es verset olvassuk.
Egynek hit ugyanazon szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy szellem által.
Amen. Itt említi a hit ajándékát. Egy más fordítás következőképpen szól. A harmadiknak ugyanazon szellem által különleges hit adatik. Ez valójában, ahogy az elején mondtam, nevezik speciális hitnek is, nevezhetjük különleges hitnek is. Mert nem azonos az általános hittel. A hit ajándéka a legnagyobb az erő ajándékok közül. A hit ajándéka különbözik az előbb felsorolt ABC pontban levő hitfajtáktól. Tehát az ABC pontban felsorolt hitek nem azonosak a hit ajándékával, ami a D pontban van. A hit ajándéka által a hívő csodát kaphat. A Szent Szellem az egyén hitét használva tudja létrehozni a csodát. Márk 9.23 valójában azt üzeni a számunkra, hogy a hívő számára nincs lehetetlen.
Jézus pedig mondaná ki, ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.
Amen. A minden az minden. Nincs benne kivétel. 1 Korintus 12.11-ből pedig megtudjuk, hogy a Szent Szellem a saját akarata szerint adja a természet feletti képességeket.
De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja.
Amen. Tehát a Szent Szellem irányítja. A Szent Szellem tartja kézben, hogy hol, mikor, melyik hívőn keresztül nyilvánuljon meg egy ajándék. Tehát nem mi szabályozzuk. Hogyha mi kapcsolgatnánk a Szent Szellem kapcsolóját, akkor átkerülnék a varázslásba. A kettes pont, fogalom meghatározás. Egy kicsit lehet, hogy itt az eleje száraz ennek a tanításnak, mert elvi síkon fut, de muszáj megérteni, hogy mit takar egy-egy ajándék. A hit ajándéka Isten természetfeletti erejét hozza működésbe, akiknél ez működik, olyan bizalommal vannak Isten iránt, hogy ő úgy tészteli a szavaikat, mintha a saját szavai lennének, és természetfeletti módon hozza valóságba. Tehát, hogyha valamelyikünknél működik a hit ajándéka, és ezáltal szólunk valamit, akkor azt olyannak veszük, mintha Isten szólta volna. És Isten minden szavát beteljesítette. Így akkor ezt is be fogja teljesíteni. Ez egy olyan természetfeletti ajándék, ami által valóságba jön mindaz, amit az ajándék birtokosa kimond, kér, vagy Isten kijelent rajta keresztül. Ezzel az ajándékkal az ellentmondó körülmények ellenére képesek lehetünk hinni Isten csodájában. Tehát teljesen mindegy, hogy mit mutat a körülmény, hogyha a hit ajándéka működésben van valamelyikünknél, akkor képesek vagyunk elhinni azt, amit Isten mond. Képesek vagyunk a csodát elfogadni. A hit ajándéka természet feletti képességet ad arra, hogy csodát fogadjunk el Istentől. Majd a példák azok jobban meg fogják ezeket világítani. A hit ajándéka összekapcsolódhat például a csodatevő erők munkáival. És gyakran ez elő is fordul. Mert a csoda a két ajándék működése által jön elő. A hit ajándéka passzív, nem tevékeny, csak fogadja a csodát, ezért a hit ajándéka egy folyamat jellegű. Ugyanakkor a csodatevő erők munkái az egy aktív ajándék, egy cselekvő ajándék, és létrehozza a csodát. Tehát csoda önmagában a hit ajándéka által nem jöhet létre, hanem a csodatevő erők munkáival együtt. Tehát a két erő ajándéknak ahhoz együtt kell működni, hogy csoda történjen. A csodatevő erő olyan hitet teremt, ami aktív módon kimunkálja a csodát. Míg a hit ajándéka olyan hitet terem, ami passzívan várakozik a bekövetkezendő csodára. Tehát a hit ajándéka az elfogad. Elfogadja azt a csodát, amit kimunkált a csodatevő erők munkája. Azt is tudni kell, hogy egy csoda nem mindig azonnal jön létre. Valamelyik csodához hosszabb időre van szükség, hogy megnyilvánuljon. Áttérünk a látványosabb dolgokra. Harmadik pontunk. A hit ajándéka működésben. Az A pontunk természet feletti áldások. Az Ószövetségben a pátriárkák a hit ajándékát használták például a természet feletti áldások kiárasztására, illetve a hittel teljes kijelentéseik megvalósítása érdekében. Ugyanis a pátriárkák a haláluk előtt az utódaikra tették a kezeiket, és áldást parancsoltak az életükre. Tehát Izsák megáldása az 1 Mózes 27-ben, az 1-től 4-ig versekben található.
És lőn, amikor megvénhedett Izsák, és szemei annyira meghomályosodtak, hogy nem látott, szólítá a nagyobbik fiát, Ézsaut, és mondanéki: Fiam, és ez mondanéki, ím hol vagyok? És mondta: ímé, megvénhettem, nem tudom halálom napját. Most tehát vedd fel, kérlek, a te fegyvereidet, tegezedet és kézivedet, és menj ki a mezőre, és vadász én nékem vadat. És csinálj nékem kedvem szerint való ételt, és hozd el nékem, hogy egyem, hogy megáldjalak téged, minek előtte meghalok.
Itt a végén van a lényeg, hogy mielőtt meghal, meg akarta áldani a fiát. És nem csak ő, hanem mások is. Ezek az áldások, amit a fiaikra mondtak, gyakran sok-sok évvel később váltak valóra. Mert ezek az áldások egy életre szóltak. A pátriárkák hitték, hogy amit kimondanak, az a megfelelő időben meg fog valósulni. És nézzük meg József és a fiainak megáldását. Az 1 Mózes 48-ban, 8-as, 9-es vers.
És meglátta Izrael a József fiait, és mondta: kicsodák ezek? József pedig mondta az ő atyának: az én fiaim, kiket Isten itt adott nékem. És mondta: hozd ide őket hozzám, hadd áldjon meg.
Ugye tudjuk, hogy József elszakadt a családjától, Egyiptomba került rabszolgaként, Isten aztán fölemelte, ott alapított családot, és ezért az édesapja nem tudta, hogy kik azok a gyerekek. És azért kérdezte. Itt az unokákat áldotta meg, és a 15-16-os versben pedig magát a fiát, Józsefet.
És megáldá Józsefet, s mondta: az Isten, akinek előtte jártak az én atyáim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki gondomat viselte, amióta vagyok, mind e napig. Amaz angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket, és viseljék az én nevemet, és az én atyáimnak, Ábrahámnak és Izsáknak nevét, és mint a halak szaporodjanak e földön.
Amen. Amen. Tehát Izrael mindazt az áldást, amit ő élvezett, ezt átruházta a fiára és az utódaira. A B pontunk személyes védelem. Igéken keresztül egy kicsit már könnyebben lehet ugye érteni ezeknek az ajándékoknak a működését. A történelem során nagyon sokakat vetettek oroszlánok elé, és ezek az emberek életüket vesztették. De Dánielnek egy csodában volt része az oroszlánok vermében. Olvassuk el a Dániel 6-osban, 16-23-ig.
Erre szól a király, és előhozák Dánielt, és vették az oroszlánok vermébe. Szól a király, és mondd el Dánielnek, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És hoztak egy követ, és oda tették a verem szájára, és megpecsétlé a király az ő gyűrűjével, és az ő főembereinek gyűrűjével, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Erre eltávozik a király az ő palotájába, és étlen tölti az éjszakát, és vigasságtevő szerszámokat sem hozata eléje, kerülte őt az álom. Hajnalban a király azonnal felkelt, még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek. Szólt a király, és mondta Dánielnek. Dániel, az élő Istenek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudottél szabadítani téged az oroszlánoktól. Akkor Dániel szól a királynak. Király, örökké élj! Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a veremből, és kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta, mert hitt az ő Istenében.
Amen. Miért nem bántották Dánielt? Itt a vers végén a kulcs. Hitt az ő Istenének. Semmi kétség, hogy Isten a hit ajándékát adta Dánielnek, hogy elfogadhassa a csodát, elfogadhassa a megmenekülést. És mit tett Dániel egy ilyen vészhelyzetben? Lefeküdt és aludt. Ez azt jelenti, hogy békességben volt. Tehát Dániel elaludt, a hite passzív volt, de mégis történt csoda. Mert Isten angyalai az oroszlánok száját bezárták, és nem szaggatták szét. Jézusnál is hasonlóan működött a hit ajándéka, amikor a nagy veszélyben, a viharban, a veszély kellős közepén, a bárkában lefeküdt és aludt. Nézzük meg a Máté 8-asban, 23-24-es verseket.
És mikor a hajóra szállt, követék őt az ő tanítványai. És ímé nagy háborgás lett a tengeren, annyira, hogy a hajót elborították a hullámok, ő pedig alszik vala.
Amen. Itt egy párhuzam van. Dániel életveszélyben, békességben alszik. Jézus a vihar kellős közepén, békességben szunyókál. A hit ajándéka ugyanis elvárja a csodát. Sem Dániel, sem Jézus nem zavartatta magát, hogy milyen körülmények vannak körülöttük, hanem aludni tértek. Egy természetfeletti békesség, egy természetfeletti nyugalom kerítette hatalmába őket, mert a hit ajándéka az életveszélyben levők érdekében is képes működni. És egy személyes bizonyságot hadd mondjak, bár korábban már hallottátok tőlem. Sok évvel ezelőtt még a Warburgunk volt, jöttünk haza Kaposvárról és a kapoi lejtőn, jöttünk lefelé, és éppen úgy csak elkezdett esni az eső. És olyan nyálkás volt a lejtő. És ráléptem a fékre, és a kocsi csúszott, irányíthatatlan volt, és a baloldali áróval végül is belecsúsztunk, mert közben megfordultunk. Tehát meg is pördültünk. Na most hála az Úrnak, hogy a lejtőn, amikor ugye keresztbe álltunk, akkor nem borultunk, nem fordultunk át, ugye? Hanem csak egyszerűen átcsúsztunk a másik oldalra, és Kaposvár felé nézett az autónk, és bent voltunk az árokba. De közben olyan békesség, és olyan nyugalom volt. Fogtam a kormányt, nyomtam a féket, semmit nem tudtam csinálni, de békességem volt. Teljesen bizonyos vagyok felőle, hogy ott az angyalok működésben voltak. Nem jött a másik sávba fölfelé senki, nem ütköztünk senkivel. Igazából egy nagyon kevés kárral megúsztuk, de ezt a békességet átéltem. És ekkora hit ajándéka volt működésben. Most így már utólag tudom azonosítani. És mindannyiunkon békesség volt. Nem csak rajtam. A célpont, természet feletti ellátás. Illés egy proféta volt, és Isten rajta keresztül megjövendőlte, hogy szárazság lesz. És ennek megfelelően Isten Illésnek adott egy útmutatást, egy utasítást, hogy mit tegyen, hogy életben maradjon. 1 Királyok 17, 1-től 6-osig.
És szól a Galeád lakói közül a tisbei Illés Ahábnak: él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmad, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá mondván: menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezél el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz néked italód, a holloknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék, és elméne, és leül-e a Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak néki kenyeret, és húst reggel és este, és a patakból ivott.
Amen. Tehát Isten adott egy utasítást Illésnek, hogy életben maradjon, és természet feletti ellátás érkezett hozzá az éhínség idején, a hit ajándékának működése által. Ugyanis Isten azt mondta, hogy a patak mellé menjél, a hollók hoznak reggelit, vacsorát, innivaló pedig ott van a patak. Illés hite természet feletti módon Istentől eredt, mert túlhalad minden emberi elképzelést az, hogy egy madár tápláljon egy embert. A hit ajándéka által Illés életében csoda történt. A hollók minden reggel és este meghozták az eledelt. Ennek az igerésznek van még egy másik fontos üzenete. Hallottátok azt a szót, hogy ott hely, vagy Isten által rendelt hely. Illésnek ebben a szárosságos időszakban az Isten által rendelt helye, az ott helye, ott volt a patak mellett. És így tudta Isten az ő szükségét betölteni. Tehát ennek az ige sornak az üzenete az, hogy Isten az ellátásunkat az ott helyen tudja biztosítani. Hogyha mi nem azon a helyen vagyunk, ahol Isten szeretne látni bennünket, akkor az ellátás sem érkezik meg olyan mértékben. Erre szoktam azt a példát hozni, most ugye úgyis aratás ideje van, hogy ha a kombájnak a kiömlő csöve nem a pótkocsi fölött van, akkor az a gabona el fog veszni, mert lefolyik a földre. Annak a pótkocsinak az ott helye pontosan a kifolyó cső alatt van. Tehát nekünk is ott kell lennünk, ahol Isten áldásainak a csöve van. És akkor tudjuk ezeket az áldásokat elfogadni, birtokba venni. A D pontunk: halottak feltámasztása. Ez egy nagyon érdekes téma. Ebben az esetben a három erő ajándéknak együtt kell működni. Mivel ez a három erő ajándék ritkán kapcsolódik össze, ezért látunk kevés feltámadást. Elmondom sorban, hogy melyik ajándék mit tesz. A hit ajándéka visszahívja a szellemet a testbe. A csodatevő erők szükségesek a feltámadáshoz, ugyanis az oszlásnak indult testet helyre kell állítani. Ehhez csoda kell. És a gyógyítások ajándékai pedig megszüntetik a halált okozó kort. Mert hogyha valaki meghalt egy bizonyos betegségben, és a másik két ajándék őt feltámasztja, akkor ugyanabban a betegségben ismét meg fog halni. Ezért szükséges, hogy a gyógyítások ajándéka is bekapcsolódjanak ebben a munkába. Egy ismert történet van a János Evangélium 11. fejezetében, 39-től 44-ig, a Lázár feltámasztása.
Mondta Jézus, vegyétek el a követ, mondané ki az elhunytnak nőtestvére, Márta. Uram, én már szaga van, hiszen negyednapos. Mondané ki Jézus, nem mondtam én néked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét? Elvették azért a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt vala. Jézus pedig felemeli szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! És kijöve az elhunyt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Mondanékik Jézus, oldozzátok el őt, és hagyjátok menni.
Amen. Amen. Ebben az esetben egyértelmű, hogy a három erőajándék együtt működött, mert a négynapos halott feltámadt. Visszatért az életbe. Swigelsworth szolgálatában a múlt század elején 14 ember nyerte vissza az életét. Egy történetet szeretnék kiemelni. Egy illető meghalt, oda ment Swigelsworth, kihúzta az ágyból, a falnak támasztotta, megdorgálta a halál szellemét, megparancsolta neki, hogy járjon, és az illető visszatért az életbe. De ez csak úgy volt lehetséges, hogy a három erőajándék együtt működött. Mert bárki megteheti azt, hogy egy halottat az ágyból kirángat és a falnak állít, csak nem fog történni semmi, mert hogyha ezt hústestből tesszük, akkor a szellem munkái nincsenek ott. Nagyon fontos ezt meglátni, hogy Swigelsworth az általános hitének a legvégéig imádkozott, amikor elérte az általános hitének a csúcsára, és ott lépett működésbe a hit ajándéka. De ehhez használni kell az általános hitet. És sokan a keresztények közül még az általános hitet sem használják. Akkor hogyan várják el, hogy működésbe lépjen a speciális hit? Az E pont, gonosz szellemek kiűzése. Erre számtalan igét lehet találni, egyet választottam a sok közül, Lukács evangélium 6. fejezetében, a 18-19-es verset. Lukács evangélium 6. fejezet, 18-19-es vers.
És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának, és az egész sokaság igyekezik valahogy illetni, mert erő származik belőle, és mindeneket meggyógyítak.
Amen. A hit ajándéka működhet akkor is, amikor tisztátalan szellemeket kell kiűzni. Ebben az esetben is több ajándéknak kell együtt működni. Például a hit ajándéka mellett a szellemek megkülönböztetése, vagy a hit ajándéka mellett az ismeret szava. De ne felejtsük el, hogy az általános hit is elég a gonosz szellemek kiűzéséhez, ahogy írja a Márk evangélium 16. fejezet 17-es verse. Hát ugye a hívőket jelek követik, és felsorolás következik. Jézus szavai ezek.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak.
Itt van benne, hogy ördögöket űznek. Megvan hozzá a hatalmunk. A Jézus neve és a kézrátétel. Az F pont szellemmel való betöltekezés. Apostolok cselekedetei, 8. fejezet, 15-től 17-ig.
Kik, mikor lementek, imádkoztak érettük, hogy vegyenek Szent Szellemet, mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket reájuk vették, és vettek Szent Szellemet.
Amen. A hit ajándéka akkor is működhet, ha azért tesszük a kezünket valakire, hogy Szent Szellemmel betöltekezzen. Természetesen olyan személyre tehetjük a kezünket, aki már újjában születve. Mert először az Úr megtisztítja a házat a Szentvérrel, és utána fogadhatjuk be a Szent Szellemet, mert a Szent Szellem csak tiszta helyre költözik, tiszta házba költözik. De bármely hívő teheti a kezét másokra, általános hittel is, kiárasztva Isten ígéreteit. Tehát rátehetjük a kezünket valakire, és megvalljuk a Filippi 4.19-et felette például. Vagy az 1 Péter 2.24-et. A betegek gyógyulásáért is imádkozhatunk, általános hittel, és a hit ajándékával is. A kettő között az a különbség, hogy az általános hit az mindig működik, a hit ajándéka pedig csak akkor, amikor a Szent Szellem bekapcsolta azt az ajándékot. Összegezve a mai tanítást, amikor működésben van a hit ajándéka, akkor valóságba jön az, amit kérünk, vagy amit kijelentünk, valóságba jön akár Isten szava, akár emberé, akár csoda, akár megerősítés, áldás, teremtés, eltávolítás, megtiltás, megkötés, itt az oldás kötés hatalmára gondolok, vagy valaminek a megváltoztatása. Tehát sokszor rendelünk olyan dolgokat, hogy ezek a körülmények változzanak át pozitív dolgokká. A megerősítéshez egy gondolatot hozzáfűznék. Egy pásztortársam kapott egy proféciát, ami arról szól, hogy benne van a világosság, a fény. Benne van Isten dicsősége. És ez a fény, ez a dicsőség elzavarja a démonokat. Ismerjük az igét, amelyik azt mondja, hogy ragyogtok, mint a csillagok. Azért ragyogunk, mert Isten dicsősége van bennünk. Most a pásztortársam ennek a lényegét tudta, meg ti is tudjátok, hogy Isten dicsősége van bennünk, de így kiemelve, hogy ez a fény, ez a dicsőség a démonokat elűzi, ez lehet, hogy még nem jött ki ilyen erőteljesen. Most egy ilyen bátorító üzenet, ami jön az Úrtól, ez felemel bennünket. Felemel bennünket, hogy ebben járjunk. Emlékszem, hogy annak idején Sanders pásztor is azt mondta, hogy mire odaérek a célba, addigra minden démon elmegy. Tehát ezzel a hittel menjetek el szolgálni, menjetek el ügyet intézni, menjetek munkába, ördögök félre, angyalok előre. Amen. Köszönjük a figyelmeteket. A Szent Szellem munkálkodik. A Szent Szellem mutatott ajándékot a lábszárban, a szívterületén, a vádliban, ezeket kiárasztjuk felettetek. Egy bizonyságot szeretnék tenni, hogy múlt héten voltam kontrollon, és a CT vizsgálat, amiért küldtek gyakorlatilag, hogy megállapítsák, hogy a csecsemő mérégy nem-e nagyobb, ez teljesen normális méretű. 2 hónap múlva kell visszamennem kontrollra, és hitben állok a időnként jelentkező rágási, nyelési, beszédgyengességek területén. Ezt pesti tanításból tanultam, hogy így kell szépen mondani, hogy hitben állok. Tehát, hogyha valakitől akarsz kérni egy ima támogatást, akkor nem csak elsorolod a panaszokat, hogy ez meg ez meg ez van, hanem hitben állok ezeken a területeken, és légy szíves, imában támogass. Ezt akartam elmondani, illetve mivel itt ugye szó volt a különböző területeken, sőt a bevezetőben, hogy először ugye fel kell mellenni az illetőt olyan szinten, hogy el tudja fogadni a kiigazítást. Nekem is van ezzel kapcsolatban megtapasztalásom, és ha netán nektek is van, akkor szívesen fogadom, hogyha megosztjátok. Egy előjáró óvatatlanul magasabb szinten lát dolgokat. És hogyha ezt megosztja, velem, vagy én megosztom veletek. Lehet, hogy első pillanatban úgy tűnik, hogy mit akar ez tőlem. Nem biztos, hogy azonos hullámhosszon van ugye a pásztor azzal, akinek szól az üzenet. És bizony én is jártam így, hogy amikor meghallgattam az üzenetet, a kiigazítást, természetesen alázatba tettem és elfogadtam, csak utána az elme elkezdett kattogni, és kellett egy idő, míg lencsendesedett, és utána jött a megértés, hogy mi is volt annak az üzenetnek a lényege. Tehát ezzel inkább bátorítani szeretnélek benneteket, hogy én is jártam így, meg előfordulhat, hogy más is jár így. Esetleg, ha ezzel kapcsolatban van bizonságotok, akkor szívesen meghallgatjuk, mert ez építő a többiek számára is.
Még. Én egy pár szót szólnék ezzel kapcsolatosan.
Úgy szeretném ezt bevezetni, hogy amikor újjászülettem és elkezdtem járni a gyülekezetbe, minden új volt. És szellemben nagyon gyenge voltam. Nagyon örültem annak, amit alkalmanként mindig hallottam, meg segítettek a drága testvérek, a kérdéseket feltettem. Aki tudott válaszolni, válaszolt, aki nem, akkor mentem a pásztorhoz, mindig felhívtam, és kérdeztem tőle. Amikor jöttek az akadályok, akár a családba, akár munkahelyen, akár máshol, hogy ilyenkor mit kell tenni. És olyankor is kérdeztem, hogy most mit csináljak, és mondott igéket, mindig az igével jött, hogy ezeket valljam meg. Hát, mint fiatal keresztény, miért mondogatja nekem állandóan ezt? Hát nem érti, nincs az én helyzetembe. Így akar segíteni, hát most hogyan csináljam ezt? És ahogy növekedtem az igében, ahogy minél többet megtudtam az Úrról, meg a tanításokat, tanítókönyveket olvastam, tanításokat hallgattam, nagyobb lett a megértésem. Igaz, hogy évek teltek el, mire egy-egy akadálynak szembe tudtam nézni, és le tudtam küzdeni, át tudtam az Úrral együtt menni rajta. Ehhez viszont nagyon-nagyon sokat kell tenni azért, hogy az embernek ebből megértése legyen, hogy hogy kell ezeket az akadályokat megvívni. Mert Isten mindenből kiemel minket. Nagyon-nagyon sok olyan helyzetem volt nekem is, ahogy bárki másnak, mindegyünknek, hogy most mit tegyek, hogy szóljak a másiknak. És mindig az ima a legelső, amikor az ember nem tud más tenni, az ima, és ezen megállni. És az ördög meghajol. A másik dolog a szellemnek, a testnek és a léleknek nagyon együtt kell működni. Test alávetése és az elme megújítása a legfontosabb, hogy ez a három működjön együtt, hogy az ember szellembe tudjon járni. És ez nagyon nagy munka. Ehhez nagyon sokat kell az igében lenni. Nagyon sokat.
Köszönöm. Tehát első pillanatban az útmutatás nem volt érthető.
Nem, hát az elmém a száborgott, hogy hát most hogyan, hát...
Ahhoz növekedni kellett.
Igen, igen.
És visszatekintve viszont, most már látod a üzenetnek a lényegét.
Így van.
Ha akkor nem is láttad, de most már látod.
És az ember minél magasabbra növekedik, akármilyen idős lehet, és minél vénebb szellembe, és minél nagyobb tudása lehet szellemből, attól még az akadályok jönnek, csak akkor már könnyebben szembeáll az akadállyal. De nagyon sok terület van, gyógyulás területe, helyzetek megoldása, de kinek melyik megy jobban hitben, mert a hit a legnagyobb mozgató.
Amen. Köszönjük szépen. Tehát fontos a lecsendesedés, és megértést, kijelentést kérni az Úrtól. Tehát helyzetekre is, vagy akár, hogyha a pásztor mond valamit, most akár tanításból, vagy akár személyesen ad egy tanácsot, hogy hallottátok, nem biztos, hogy első pillanatra az a tanács megfogan, vagy...
Az ember nem tudja elfogadni, mert hogy most hogyan csináljam ezt? Igazából, hogy csinálja az ember, hogy hogyan álljon hozzá?
Tehát magas öptű volt a tanács, akkor így is mondhatom.
Ezen tudtam ezt elfogadni, hogy igen. Hogy most ez hogy van?
de megjöhet egy idő.
De az ige a legjobb segítség egyébként. Csak ahhoz is világosság kell. Hát, tehát világosságot kell kérni.
Így én is kaptam, ugye, hogy minden év én is kaptam, igen. És elfogadtam, és én már ezeket mind, már rég és régen nem is emlékszek ezeket a dolgokat.
Én egy olyan bizonyságot szeretnék mondani, hogy felfogalomban volt hivatalosak most szombaton, és nyugodtan tétességgel indultunk neki. Nincs autónk, nem baj, elmegyünk akkor is. Így döntöttünk, hogy nem számít, mert itt volt szabadi fürdőn, tehát nem egy nagy távolság. De hát azért szép ruhában minden azért. És a házas pár, akinek volt a lakodalma, ők aggódtak, mert pénteken este 4:10-kor megcsörrem a telefon. Hát most nem jöhettek ki a szép ruhába busszal, meg vonattal, mondom, dehogy nem, hát el tudom menni, nincs ezzel akadály. És ők vettek egy új autót maguknak. Erre a, vagyis hát a vőlegény akkor még azt mondja, hogy elhozza nekünk az autót, odaadja a kulcsot, és szerezzek egy sofőrt, aki elvisz minket, meg haza is hoz. Úgyhogy ez az úrnak egy csodálatos munkája, mert nem mindenki adja oda másnak az autóját. És másnap reggel felhozta hozzánk, adott benzinre pénzt, pedig mondtam, hogy nem kell, tankoljunk meg. Odaadta a papírjait, és gyalog ment vissza haza. Úgyhogy mondtam, hogy itt a bicikli vitt haza. Nem. Ő gyalog, megy kész. Úgyhogy ez egy olyan hatalmas bizonyság volt, hogy ilyen az Úr szeretete például, hogy még ezen aggódtak ők, mikor az esküvőjükre készültek, hogy mi hogyan kerülünk oda. Úgyhogy...
Nekem is előhozott az Úr egy bizonyságot. Vasárnap bementem mamit meglátogatni. Egy kétágyos szobában van egy szobatársa, egy Marika néni, aki fullad. Tehát igazából nem nagyon beszélget, azért, mert fullad, és folyamatosan fekszik. Azért keveset előző napokban is kommunikáltunk vele. Kérte, hogy hozzunk neki citromot. Vittem neki vasárnap a citromot. Aztán a mami mellé leültem, beszélgettem vele, kérdeztem, hogy kéri az imakönyvet, szemüveget, egyebeket, és valamit ebből meghallott. Egyszer csak megszólal, hogy megkérhetne arra, hogy imádkozzam érte? Most ez volt a szívem kívánság, hogy hogy közelítsem meg, hogy ne legyek tovakodó, de egyszerűen ő kért meg, hogy imádkozzak érte. Azonnal oda léptem mellé. Valószínű arra gondolt, hogy majd otthon imádkozzak, de én azt mondtam, hogy most fogjuk meg egymás kezét, a hitünket kapcsoljuk össze azzal, hogy megfogjuk egymás kezét, és elkezdtem imádkozni. Megkérdeztem, mi a problémája, mondta, szív miatt van a fulladása, szívpanasz miatt van a fulladása. Imádkoztam érte, utána rögtön beleszültem az üdvösségimát, azt is elmondta, de előtte még bemutatkoztam az ima előtt, hogy protestáns lelkész vagyok, és felcsillant a szeme, ő református. A szomszéd faluból, és az Úrnak a jelenléte. Amikor valaki éhes szívű. Ezt nem lehet szavakkal megfogalmazni, mert az ima alatt is többször elcsuklott a hangom, mert a kenet olyan erősen rám szállt. Amikor mondtuk az üdvösségimát, többször visszakérdezett, mert nem értette rendesen, nem tudtam rendesen a kenet alatt kimondani. Tehát a különbséget látom, hogy amikor valaki nyitott szívű és éhes és akarja, akkor Isten ereje ott van, vagy pedig én akarom magamat meg az Urat rá erőltetni a másikra. Akkor ez a jelenlét nem érezhető.
Meg az Úr öröme rászáll az ember.
Meg az Úr öröme is rászáll, igen. Úgyhogy ez egy nagyon nagy boldogsággal töltött el, mert ki tudtam használni rögtön a lehetőséget. Aztán lent a társalgóban pedig már korábban raktam ki a irányítós Jézus képből egy csomagot, most elfogyott, akkor raktam újabbat. Legközelebb viszek újságot. Tehát megpróbálom átadni, hogy abban a pillanatban, amikor odaléptem az ágyához, abban a pillanatban leszakadt a kenet. Ott volt rajtunk. És én hiszem, hogy Marika néni testében is a gyógyulása indult. Van még 5 percetek? Egy rövid imádságot az Öld ima könyvből elmondhatunk.
Hálaadás a növekedést adó Istenemnek. Hálát adok neked, Atyám, Jézus nevében, mert Te vagy a növekedést adó Isten. Atyám, Te adod nekem a növekedést. A Te ígéd erősen növekedik, és hatalmat vesz a szívemben. Gyarapít engem az Úr, engem és az én fiaimat. Magasra növeszed az én szarvamat, elárasztasz csillogó olajjal. Engem pedig gyarapít az Úr, és bőségessé tesz a szeretetben. Mindenkor hálaadással tartozom neked, Istenem, mivel felettél megnövekedett az én hitem, és bővölködik bennem a szeretet. Szép rendben növekedem szent templommá az Úr Jézus Krisztusban. Isten hajlékává építettem a szellem által. Mindenestül fogva növekedem abban, aki a fej a Krisztusban. Ragaszkodom hozzád, Uram, a kapcsok és kötelek által segítséget veszek, és növekedem az Isten szerint való növekedése. Növekedem szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve a testben, a kapcsok összességének segítségével, az én mértékem szerint való munkássággal teljesítem a testnek növekedését, a maga fölépítésére szeretetben. Azért imádkozom, Szent Atyám, hogy az én szeretetem még jobban és jobban bővölködjék a Te ismeretedben és minden megértésben. Jézus nevében. Ámen.
Köszönjük szépen a figyelmeteket, köszönjük az életeteket. Jövő héten találkozunk a megszokott helyen. Köszönöm, hogy